Heti gazdasági figyelés.
Március 20-áig várható az orosz és a magyar fél közötti végleges szerződés aláírása a szerbiai kőolajipari vállalat tulajdonváltásáról. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A magyar MOL és az orosz Gazprom Nyeft közötti megállapodás a NISZ tulajdonosi szerkezetének átalakításáról a jelenlegi geopolitikai és energetikai környezetben a lehető legjobb megoldást jelenti Szerbia számára, értékelte egy nemzetközi energetikai szervezet szerb szakértője. Bemutatták a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény tervezetét, a közvita január 28-áig tart. A tervezet szerint tisztességes módon szabályozza a piaci viszonyokat, és különösen a beszállítói láncban működő kisgazdasági szereplőknek nyújt segítséget, ami a jogszabály értelmezésére, a határidőkre és egyéb gyakorlati kérdésekre vonatkozik. A kereskedelmi minisztérium szerint a törvény legfontosabb célja a beszállítók és a vevők közötti kapcsolatok szabályozása, valamint az egyenlő feltételek megteremtése az ellátási láncokban, már az üzleti kapcsolat kezdetétől fogva. Az újdonságok között szerepel, hogy minden romlandó mezőgazdasági terméket kizárólag a vevőhöz történő leszállítástól számított 30 napon belül kell kifizetni, míg az egyéb mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek esetében a fizetési határidő legfeljebb 60 nap lehet. A heti gazdasági figyelőben hallhatnak a határon átívelő uniós együttműködésről egy Szabadkán megtartott tanácskozás alkalmából, amelyen az európai területi társulások szerbiai jogi szabályozásáról egyeztettek. Beszámolunk a szakmasztár diákvetélkedőről, amelynek egyik állomása Topolya volt. A fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi diákvetélkedőkről beszél a szakember. A vállalkozói rovatunkban rendhagyó módon egy vetélkedőre tervezett aszályjelző berendezést készítő magyar-kanizsai diákot mutattunk be, aki csapatával a nyár folyamán a Magyar Asztronautikai Társaság műhold építő versenyén lett első díjas. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Trifkovics Rita, Dudás Viktor, Csubrilo Zoltán, Móricz Éva, Horváth Csaba és Veszna Csának Alexit nevében tartalmas időtöltést kívánok.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A kormány a tegnapi ülésén elfogadta a Szerbia Európai Unióhoz történő csatlakozási folyamatát koordináló testület létrehozásáról szóló határozat módosított változatát. A testület feladata a Szerbia európai integrációs útján vállalt kötelezettségek gyorsított végrehajtásának összehangolása. A stratégiai iránymutatások meghatározása, a politikai koordináció biztosítása, valamint az előcsatlakozási tárgyalások előrehaladása szempontjából kiemelt jelentőségű kérdések időben történő rendezése is a koordinációs testület feladata lesz. A madridi keretegyezmény jogi keretet ad a határon átívelő együttműködéshez Európában. Az egyezményt Szerbia is aláírta, de nem mindegyik fejezetét. Ezt a folyamatot kívánja támogatni a Szeszki Balkánsz. Folyamatosan dolgoznak az európai területi társulások jogi szabályozásának fejlesztésén. Erős Ervint, az intézet igazgatóját Trifkovics Rita kérdezte.
A Szeszki Balkánszt képviselem. Ez egy olyan intézet, amely elsődlegesen Budapesten alakult meg 2009-ben, és azóta kinőtte magát úgymond egy vezető intézmény, ami határon átnyúl együttműködés tervezését, lebonyolítását, segítését szolgálja Közép-Európában. A Balkán iroda az 2015-ben, szóval 10-11 éven nyílt meg. Ugye ugyanazt teszi csak a balkáni térségben, és van még egy irodánk, amely Kassán van, ugye az a Kárpát régióban dolgozik, és ugye az elsődleges célunk az, hogy segítsük a határon átnyúló együttműködés folyamatait, ennek a tervezését, a stratégiai tervezését, a programoknak a kidolgozását, tehát mindenki hallott, vagy gondolom, hogy sokan hallottak a határon átnyúló működéssel foglalkozó programokról, ugye az IPA-król, ezt nálunk általában ezzel a rövidítéssel ismerik fel a hallgatók. amely ugye különböző kiírások vannak Magyarország, Szerbia között, Szerbia, Románia között és szinte minden környező országgal. Ezeknek a programozását is általában segítjük, tehát ezek a programoknak a kidolgozását, aztán a programok evaluációját is gyakran mi végezzük. Tehát egy ilyen szakmai szervezetté nőttük ki magunkat, amely ezeket a határon átnyúló folyamatokat segíti, tehát jogi szempontból is, de ugyanakkor minden más, tehát implementációs szempontból is.
Mennyire ismernek benneteket?
Hát akik ezzel foglalkoznak, tehát akik ebben a témakörben mozognak, azok általában ismernek minket. Gondolom, hogy egy elég szép reputációt épített ki a szervezet ebben az elmúlt tizenvalahány évben. Tehát kimondottan fókuszálunk ugye a határon átnyúló együttműködésre, ez egy eléggé nagy specifikum, ugye kevés szervezet foglalkozik csak ezzel, és minden hátterével a határon átnyúló együttműködésnek, és ugye a határok azok sok mindent nem állítanak meg, ugye például a természetet, a vizet, az infrastruktúrát sem. Ugye viszont a tervezések azok általában állami hatáskörűek, és általában úgy is terveznek, hogy a határig. Mi ezen próbálunk változtatni, ugye, hogy ezek a periférikus határtérségekben is ugyanúgy jó szolgáltatást érjenek el az ott lakók. Az infrastruktúrát is úgy fejlesszük, hogy okosan fejlesszük, tehát hogy átnyúljunk a határon, és ne az, tehát hogyha mondjuk 3 kilométerre van Szeged környékén egy kórház, vagy valami olyan infrastruktúra, amit használhat mondjuk egy szerbiai lakos, akkor azt ne duplikáljuk meg úgymond rögtön a Palics környékén, mert az szinte elvesztett pénzt, tehát lehet ezeket a befektetéseket is jobban tervezni.
Az elmúlt 11 év alatt milyen határon átnyúló projekteket emelnél ki, amelyek kidolgozásában részt vettetek?
Rengeteget dolgoztunk ebben az elmúlt 10 évben az Európa Tanáccsal. Itt vezetői akadémiákat szerveztünk szinte az összes balkáni országban, ez általában önkormányzati vezetőknek szólt. Itt rengeteg képzést csináltunk azoknak a vezetőknek, akik határtérségben laknak, és hogyan lehet jó vezetést alkalmazni egy-egy ilyen határtérségben. Továbbá különböző tervezési folyamatokban vettünk részt, többek között mondjuk a pillanatnyilag aktuális magyar-szerb programnak a kidolgozását is segítettük, az előző programperiódusnak az evaluációját mi készítettük, de most pillanatnyilag is van 3 futó Duna transznacionális projektünk, van egy Adrion projektünk, az is egy transznacionális projekt, ezek mind nagy projektek, 10-15 partnert ölelnek fel ezek a projektek, és különböző témakörökben segítik a határon átnyúló együttműködést. Itt egészen a klímaváltozástól kezdve a vízügyi témákig, az agrárpolitikáig és az agrárfejlesztésekig, de az innovatív technológiák alkalmazása rurális térségekben, tehát hogy különböző témákat ölelünk fel. Itt csak kiemelek néhány projektet, mint a Danube Adapt, vagy az Innovacs, vagy a Funda, amelyek Duna transznacionális projektek, vagy az Adrionnál az Adrural, ugye, amit említettem, hogy rurális térségekben való innovatív eszközök felhasználásával a térség fejlesztésével foglalkozik. Úgyhogy tényleg a határon átnyúló együttműködés az úgy tűnik, hogy egy szűk témakör, viszont rengeteg témát ölel magába, és mindezeket próbáljuk segíteni, tehát tényleg egy nagyon széles spektrumban dolgozunk. Nyilván ugye mindezek a projektek különböző témakörű experteknek vagy szakembereknek a bevonását igényli. Ugye mi nem lehetünk szakemberek mondjuk a vízszabályzásnak vagy a mezőgazdaságnak, de viszont minden egyes ilyen témakörben megkeressük azokat a vezető intézményeket, azokat a vezető szakembereket, akik ugyancsak hozzászólnak és vezetik ezeket a folyamatokat. Mi pedig általában, amin leggyakrabban dolgozunk, az ugye ennek a logisztikája, a logisztikai segítség ebben, az implementációt, tehát hogy kivitelezzük ezeket a tevékenységeket, és leginkább akkor hívnak minket ilyen partnerségekbe, és egyre inkább hívnak, amikor úgymond egy transznacionális vagy egy határon átnyúló stratégiai tervezésre van szükség, vagy annak a jogi harmonizációjára. Tehát, hogy különböző jogszabályok léteznek ugye különböző országokban, és általában ezek nem kompatibilisek mondjuk a magyar a szerbel, vagy a szerb a bolgárral. Ezekre találunk olyan jogi megoldásokat, amelyek ezeket elsimítják, és megoldhatóvá tesznek egy-egy problémát, de ugyanakkor mondjuk a politikai megoldásokat is, politikák, szakpolitikák kidolgozását vállaljuk be ezekben a transznacionális projektekben, és így került arra is sor, ugye, hogy az LGTC jogszabályai foglalkozzunk. Ez igazából nagyon régen kezdődött, még 2015-ben, amikor megalapítottuk a Szeszki Balkánzt. Az első, úgymond nagyobb projektünk az az volt, hogy egy jogi keretet adjunk a határon átnyúló együttműködésnek. Ennek két iránya van, az egyik az LGTC-k, vagy az LTT-k, ugye az Európai Területi Társulások. Szerbiában nem létezik ilyen jogszabály, ugye szinte az összes környező és a legtöbb környező országban létezik. Szerbiában ez nem létezik, így az LTT-kben a szerbiai önkormányzatok tagok nem lehetnek teljes körű tagok, hanem csak megfigyelő tagokként vehetnek részt ebben, és ilyen szempontból ezt az intézményesítését a határon átnyúló együttműködésnek nem tudjuk még, mint szerbiai tagok olyan formában kivitelezni, mint mondjuk egy EU-s tagállam, vagy egy olyan állam, ahol létezik LGTC-s jogszabály, és ezt indítványoztuk meg még 2015-ben, ennek különböző fázisai voltak. Amikor ezt megkezdtük, akkor ratifikálta Szerbia a madridi keretegyezményt, ennek még a harmadik jegyzőkönyvét kéne, hogy ratifikálja ahhoz, hogy mondjuk LCG-ket tudjunk alapítani, vagy azokban tudjunk részt venni. Viszont az LTT-kkel még egy újabb folyamatot is indítottunk, ezt az AEBR-rel és az Európai Bizottsággal indítottuk. Az AEBR az az Európai Határtérségek Szövetsége. Ez egy 50 éves nagy reputációval rendelkező európai szervezet, ami ilyen témakörrel foglalkozik. És az első fázisban ugye elkészítettünk egy jogi tanulmányt, illetve egy tanulmányt arról, hogy igazából mi okozza azt, hogy Szerbiában szerbiai entitások nem vehetnek részt LTT-kben. Ennek felfedtük az összes jogi akadályát, és ennek a folytatása ennek a projektnek ugyanebben a konstellációban, ezt a BTC-LGTC-vel csináljuk, ez a Mórahalmi LGTC. Egy ilyen pilot akciót indítottunk meg, amellyel próbáljuk indítványozni ennek az LGTC jogszabálynak a meghozását Szerbiában. Ugye egyrészt egy politikai momentumot is kell ehhez teremteni, és ezt próbáltuk mondjuk a szabadkai kerekasztallal is megindítani. Ennek a folyamatnak lesz több helyszíne és több kulcsfontosságú pillanata. Az egyik az pont a szabadkai volt, valamikor március végére tervezzük az újvidéki workshop vagy kerekasztal beszélgetést. Itt is a legfontosabb politikai szereplőket szeretnénk egy asztal köré mellé ültetni, és beszélni erről a témakörről, hogy ez miért fontos, és miket hozhat ez Szerbiának. Közben egy szándéknyilatkozatot szeretnénk aláíratni, indítványozni különböző olyan entitásokkal, akiknek ez fontos. Nyilván ezek határtérségből, különböző eurorégiók, önkormányzatok, akik valamilyen szempontból már érzékelték, vagy tudják, hogy mi a hátrány annak, hogy nem létezik egy ilyen jogszabály nálunk. És ez is egy úgymond egy súlyt adna ennek a témakörnek, és azt szeretnénk, hogy kidolgozzunk egy újabb LGTC jogszabályjavaslatot, ezt együtt dolgozzuk ki majd az illetékes minisztériumokkal, illetve a minisztériumok szakembereivel, és hogy az a parlament elé kerüljön mielőbb elfogadásra.
Ez akár már az idén is megvalósulhat?
Én, tehát úgy önmagamban egy nagyon optimista személy vagyok, én nagyon szeretném, ha ez így lenne. Nyilván az, amit a pilóta projekt folyamán terveztünk, az meg fog valósulni. Tehát, hogy az LGTC jogszabályjavaslat meg fog születni, hogy a parlament elé kerül-e, és hogy ők ezt fontos témának fogják-e tartani ebben az adott pillanatban, vagy abban az adott pillanatban, azt nem merem ígérni, de minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy, hogy belássák a szerbiai döntéshozók, hogy ez miért egy fontos témakör, és miért kell ezzel is foglalkozni Szerbiában.
Egyébként mi a véleményed ez az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján a köztudatban? Mennyire tartják fontosnak a határon átnyúló projekteket, és növekszik-e ezeknek a száma?
Hát általában határtérségekben ismerik ezeket a projekteket, tudnak is róluk, és fontos szerepe van ezeknek a projekteknek a különböző infrastruktúrális fejlesztésekben, de kulturális együttműködésekben is. A fontosabb talán még az, hogy ezek miért fontosak. És azt hiszem, hogy ezt lassan kezdik belátni, nem csak Szerbia szinten, hanem európai szinten is. Ugye Európa úgymond az egyik legnagyobb békeprojekt a világ történelemben, én erre valahogy úgy tekintek. De az, ami összetartja ezeket az európai tagállamokat, az egy kohézió, és azért létezik kohéziós politika, stb. Viszont ez ugyanúgy, mint a nadrágunk is, ugye, ahol ez a varázs mentén fogunk szakadni legelőször, ugyanilyenek ezek a határtérségek, és valahogy úgy kell megélni őket, hogy ezek egy ilyen laborfelületek, ahol érzékelhető a legjobban, hogy mennyire létezik egy kohézió két állam között, vagy nem. És itt kell igazából még többet fejleszteni, dolgozni azon, hogy ezek ne egy periférikus határtérségek legyenek, ahol nem érhetők el minőséges szolgáltatások az ott lakók számára, hanem hogy ezek is ugyanúgy fejlődjönek, mint a úgymond centrális részek, mert általában ugye az összes országnak valahogy a főváros környéke köré tömörülnek a fejlesztések, meg a legtöbb cég, gazdasági tevékenység, stb. És akkor a határtérségek azok inkább ilyen periférikusak és szegényebb részei az országoknak. Ezért kell valahogy ezt egyensúlyba hozni, tehát hogy esélyt adjunk, és hogy a határokat ne úgy éljük meg, mint egy elválasztó tényező, hanem mint egy lehetőség arra, pont az, amiről beszéltünk, ugye, hogy például, hogy ipari parkot, egy olyan ipari parkot létesítsünk, ami mind a két országnak, vagy esetleg a hármas határon van, akkor mind a három ország tudja azt használni. És erre rengeteg példa létezik Európában, tehát jó gyakorlat, jó példa, amit próbálunk is itt prezentálni, bemutatni, el is vinni döntéshozókat, meg embereket oda, hogy lássák, hogy egyes országokban, vagy határtérségekben ezt hogyan oldották, meg akár a tömegközlekedést, ugye, ami, ahol nem kell leszállni a buszról, és akkor átmenni egy másikra, hanem egyszerűen ugye az a járat átmegy az egyik városból a másikba, attól függetlenül, ugye, hogy két külön országról van szó. Ugyanez vonatkozhat a mentőszolgálatra is, meg rengeteg más közszolgáltatásra is, ami igazából egy hatalmas lehetőség Európában is, de itt nálunk is ugye a balkáni térségben, ahol talán még inkább szükség van a határon átnyúló együttműködésre, pont a múltunk véget, tehát ez az úgymond háborús, nehézkes múltunk véget és történelmünk véget, még fontosabb, hogy az emberek úgymond kézen fogva és közös tervezéssel oldják meg a problémákat.
Ki tudnál-e emelni valamilyen problémákat vagy gondokat, amelyek felmerültek a határon átnyúló projektek tervezésében vagy megvalósításában?
Hát probléma az rengeteg van, ugye, mert eleve a jogrendszerek mondjuk bonyolultak így is, tehát önmagukban is, tehát az emberek nem tudják lekövetni a jogszabályokat egy országra se. Hát még ha két ország találkozik, és különböző jogszabályok léteznek, akkor az még komplexebb. Ha még ezeket össze kell fésülni, ezt a két jogszabályt, akkor az még trükkösebb. És igazából a problémák ugye mind megoldhatók. És gyakran sokkal egyszerűbb a megoldás, mint ahogy azt egy jogszabály előre látta annak a megoldását, és mindez valójában együttműködéssel oldható meg.
Jelenleg milyen projekteken dolgoztok?
Hát most ez a 4 legnagyobb projektünk, amiket említettem, ugye az Adrural, az Innovatsa, Danubadat, meg a Funda. Mondjuk a Funda is egy, arról még nem beszéltem, az egy nagyon érdekes projekt, amely urbán funkcionális térségek tervezésével foglalkozik. Ez egy egyedülálló projekt, ilyet, ha én jól tudom, még nem nagyon csináltak ilyen transznacionális keretben. Ugye, ami arról szól, hogy a város tervezés megváltozzon és funkcionális térségeket vegyen úgymond elsődleges szempontként fontosnak, mert minden városi vagy minden terület egy funkcionális kis régióra bontható le, annak függvényében ugye, hogy mit használnak az emberek egy-egy térségben, milyen funkciókat lát el az a térség, mire kell fókuszálni, és ezt a FUA-kat, vagy ezek funkcionális urbán területeket már Európában eléggé használják, viszont ennek nincs egy harmonizált módszertana. Erre próbál megoldást nyújtani ez a közel 2,5 millió eurós projekt, amiben több mint 10-valahány partner vesz részt 6-7-8 országból, így fejből nem tudom, de mindössze gyűjti a kulcsintézményeket, amelyek ebben a témakörben relevánsak, hogy ebben a témakörben is közösen tudjunk fejlődni. És ugye ezek az ilyen projektek, amely több különböző fejlettségi szintű országot vonnak össze, azért is jók, mert ugye különböző tapasztalatokat teszünk egymás mellé, és egymástól tanulunk, és nem mindig úgy van, ugye, hogy a fejlett ország fogja megtalálni a megoldást, mert nem mindig egy az egybe másolható az át mondjuk Szerbiára vagy Szerbiába, ami mondjuk jól működik Németországban vagy Ausztriában. Viszont jó gyakorlatokat biztos, hogy hozhatunk és tanulhatunk mi is tőlük, viszont a mi realitásunk is tud valami új kérdéseket feltenni, és valami új megoldásokat generál mondjuk egy osztrák térségre is.
A határon átívelő uniós együttműködés bővítésének lehetőségéről megtartott szabadkai tanácskozáson részt vett több önkormányzat is. A szakmai kerekasztal témája ugyanis az európai területi társulások szerbiai jogi szabályozása volt, amelyben Szabadka is lát esélyt a további együttműködés bővítésére. A határmenti régiók közösen hatékonyabban tudnának részt venni a közös programokban és fejlesztésekben, tudtuk meg Góli Csilla szabadkai alpolgármestertől.
Ezt lobby szinten koordinálja az Európai Területi Társulások Hálózata, ugye, melynek van irodája Szerbiában is, és jogilag, illetve intézményes szinten követi ennek a folyamatát, illetve próbálja elérni a szerbiai hatóságoknál, hogy ez a fejezete is a madridi egyezménynek alá legyen írva. Na most Szabadka, mint egy határmenti város, ugye látjuk az előnyeit annak, hogy a határmenti régióban vagyunk. Ugye már amióta EU-s források elérhetőek voltak szerbiai önkormányzatoknak, mi azóta pályázunk ezekre a pénzekre, és azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres nem csak az önkormányzat, de a civil szféra is, a kulturális intézmények is, a tudományos intézmények is, tehát mindenki, aki tud pályázni ezekre az EU-s forrásokra, főleg a határon átnyúló együttműködésre, de most már egyre több mondjuk központosított Brüsszelben jóváhagyott pályázatokról is beszélhetünk, vagy egyéb más EU-s forrásokról. Nagyon sikeresek a szabadkai pályázók, úgyhogy nekünk az, hogy egy letisztázott jogi rendszeren keresztül működjön ez a történet, ez természetesen, hogy érdekünk, mert ez megkönnyíteni nekünk is a folyamatokat, illetve nagyobb összegekre tudnánk esetleg komolyabb projektekkel pályázni, ha bár ugye voltak itt komoly infrastruktúrális beruházások is, akár mondjuk az előcsatlakozási alapból, de számítunk arra, hogy idővel, miután mindezek a keretegyezmények és jogi dolgok tisztázódtak, és minél közelebb jutnánk az EU rendszeréhez, annál nagyobb pénzeszközök fognak számunkra elérhetővé válni.
Tapasztaltak-e eddig jogi akadályokat a pályázás során, hogy ugye Szerbia nem tagja az Európai Uniónak, a jogharmonizáció szinte minden területen már elindult, de hogy például nem nyertek meg egy pályázatot, mert éppen valami jogi akadálya volt a határon átívelő együttműködésükben.
Nem találkoztunk ilyen jogi akadályokkal pályázás során, mert eleve ugye a pályázat az pályázati kiírásban definiálva van, hogy ki tud részt venni egy pályázaton. Inkább az, hogy bizonyos források számunkra nem elérhetőek, mert ezek, tehát hogy az előfeltétele sincs meg annak, hogy pályázatokat kiírjanak szerbiai, legyen szó civil szervezeteknek, önkormányzatnak vagy másmilyen intézményeknek, tehát hogy még nincsenek meg az előfeltételei, hogy mi bizonyos pályázatokra tudjunk jelentkezni, vagy bizonyos programokra tudjunk jelentkezni. Tehát ezek főleg komolyabb projektek, vagy komolyabb alapok. Tehát, hogyha megnézzük, ugye Magyarország esetében is, mikor ők voltak előcsatlakozási fázisban, akkor komoly pénzeszközök álltak rendelkezésükre infrastrukturális beruházásra. És akkor mondjuk tegyük föl egy település, akinek csak 40%, most példának okáért hozom föl, hogy mondjuk közmű esetén a település 40%-a volt lefedve csatornázással, csatornahálózattal, akkor tudott pályázni, hogy 60%-a, mert hogy akkor az volt előfeltétele az akkori FARE Magyarország esetében, azt FARE programnak hívták. A magyarországi önkormányzatok arra tudtak pályázni, hogy ezt a százalékot, tehát a lefedettséget az önkormányzatban növeljék. Akkor a következő lépés az volt, hogy 80%, majd 100%. És ez nem csak az önkormányzati infrastruktúra kiépítése szempontjából volt fontos, hanem a helyi vállalkozások is így tudtak fejlődni, mert hogy rengeteg infrastruktúrális beruházás volt.
És volt munkájuk.
És volt munkájuk, így van, és ezek azok a strukturális eszközök, amikre mi várunk és mi számítunk, mert ezek akkora összegek, amivel tudnánk a helyi igényeket, illetve olyan igényeket, amelyek a 21. században már nem kell nagy kérdés legyen, de a helyi önkormányzatnak ekkora pénzeszközei, ekkora beruházásokra nincsenek. Tehát ezt várjuk, hogy letisztázódjon a jogi státusza ebből a szempontból Szerbiának, és hogy hozzá tudjon férni ezekhez a nagyobb alapokhoz, de ennek viszont előfeltétele, hogy közelebb jussunk az Európai Unió tagsági státuszhoz.
És a magyar szakemberek, akik részt vettek ezen a tanácskozáson, megbeszélésen, milyen tapasztalatokat osztottak meg például Magyarország esetében? Mennyire volt bonyolult összeegyeztetni a jogszabályokat, vagy alkalmazkodni a magyar jogszabályokhoz? De nyilván, hogy ez vár majd Szerbiára is.
De Szerbia is már azért elég sok jogszabályát összehangolta, harmonizálta az Európai Unió jogszabályaival, úgyhogy Magyarországon is nyilván ugye minden kezdett nehéz, tehát kezdeti gyerekbetegségek vagy problémák után ugye ez már gördülékenyebben tud működni. Szerbiában is azt tapasztaljuk, hogy akár mondjuk a hulladékgazdálkodás vagy más területeken, más szektorokban is egyre inkább összehangoljuk a jogszabályokat, csak az okoz problémát ilyen jogszabályoknak az alkalmazásánál, hogy azt helyi szinten, önkormányzati szinten elég nehéz a mindennapokban alkalmazni, mert ugye az egy dolog, hogy le van valami szabályozva, hogyha nincs meg hozzá a szükséges infrastruktúra. Tehát most a hulladékgazdálkodást azt ugye felhoztam annak kapcsán, hogy valósult meg Szabadkán is egy nagy EU-s beruházás, ugye a regionális hulladéktárolónak a kiépítése, ami teljes mértékben összhangban a szerbiai hulladékgazdálkodási törvénnyel épült ki, amely összhangban van az Európai Unió jogszabályokkal és elvárásokkal és normákkal, viszont helyi szinten meg még nem voltak kiosztva például a kukák, vagy nem volt minden háztartás bevonva a hulladékgazdálkodási rendszerbe, vagy olyan falvak, olyan települések, melyek ide tartoznak ehhez a régióhoz, egyáltalán nem volt megszervezve ott a hulladék begyűjtése. Tehát hiába van nekünk egy jól kidolgozott, az EU szabályokkal összehangolt törvényünk, hogyha azt utána a mindennapokban nem tudjuk az infrastruktúra hiánya miatt alkalmazni. Szerencse, hogy mondjuk ebben, amit felhoztam példának, hogy ebben az esetben a minisztérium, a környezetvédelmi minisztérium is az önkormányzatok partnereként lépett fel, ugyanúgy a környezetvédelmi tartományi titkárság is, és igen sok pénzeszközt fordítottak erre a 7 önkormányzatba, aki benne van a hulladékgazdálkodási régióba, a kukákat hagytak jóvá, időközben a 7 önkormányzat is összehangolta a helyi határozatokat a törvénnyel, és mindenhol a településeket, ha nem is a két kukás rendszerbe, de az egy kukás rendszerbe be tudta vonni, és még van egy rakás lépés, ugye különböző hulladéktípusokra, amelyek a törvényben megint csak le vannak szabályozva, hogy mit kellene azokkal kezdeni, de nekünk még nincsenek olyan edényeink, nincs meg a napi praxis.
Tehát gyakorlatban is alkalmazni kell a jogi szabályozást.
Így van. Tehát ez most csak egy példa, a hulladék példája, de számos ilyen példa van, akár a szociális védelemben, akár az oktatásban, akár más közmű megszervezésébe, biztosításába, az önkormányzat munkájával kapcsolatban számos ilyen példát lehetne minden szektorban fölhozni, hogy ha van is jogszabály, ami ezt kidolgozza, azért a gyakorlatban még nagyon sok mindent hozzá kell tenni helyi szinten, hogy az működjön is.
És nekünk azért is érdekes erről a témáról beszélni, mert ugye többnyire mi polgárok idegenkedünk a hivataloktól, az intézményi rendszertől, viszont ahhoz, hogy valami működjön, ahogy mondja, ki kell alakítani az intézményi rendszert is, vagy a hivatalokat, hogy ez a jogi szabályozás a gyakorlatban is működjön?
Ki kell alakítani a hivatalokat is, habár azt kell mondani, hogy az önkormányzatoknak most ugye mindent lehet relativizálni. Én innen az önkormányzatból azt állítom, hogy egy polgárbarát környezete van, mivel hogy van egy ügyfélszolgálatunk, ahol minden titkárság fogadja a polgárokat, eleve úgy lett kialakítva, hogy ez egy elérhető helyen legyen a városházán, és minden témában tudják ugye a polgárok igényeket, a segítséget, viszont nagyon sokszor nem nyitottak a polgárok bizonyos kérdésekre, tehát rengeteg olyan önkormányzati téma van, ami mondjuk közszemlén van, közvitán van, és nem érkezik rá semmilyen beadvány, vagy semmilyen kérdés, vagy esetleg kritika a polgároktól, mert hogy a polgárok nem nyitottak. Nem mondanám, hogy érdektelenek, de nem érzik annak a lehetőségét, hogy igen, ő is hozzá tud szólni. Habár van sok esetben, hogy az is megesik, hogy adnak be beadványt, és nagyon sok esetben, tehát legyen szó esetleg a város rendezéséről, vagy a költségvetésről, vagy másról, hogy azt az önkormányzat szakemberei jóvá is hagyják, mert hogy indokoltak, és akkor beleépítjük az önkormányzati dokumentumokba.
És most felhoznák a hulladékgazdálkodáshoz az egyszerű példát, ahogy említette, hogy a szemetes kannákat, hát többnyire azért nagyon sok helyen a polgárok idegenkednek attól, hogy szétválogassák a hulladékot. Tehát ez már egy alapja lehetne egy jó gazdálkodásnak, hogyha ezt mindenki megtenni. És mondjuk az Unióban helyjel közel, de azért ez többnyire már működik. Most ezt át kellene ültetni hozzánk is? Ez most csak egy nagyon egyszerű, mindennapi példa.
Hát valószínű, hogy előbb-utóbb át lesz ültetve, mert hogy azért elég hosszú és kitaposott út áll az európai tagállamok mögött. Különböző technológiákat ki is próbáltak, ezek közül van, ami sikeres, van, ami sikertelen, úgyhogy nagyon remélem, hogy Szerbia majd azért a hibákból tanulni fog, és amit nem kell alkalmazni, technológiát, azt nem fogja alkalmazni, mert esetleg a szakemberek rávilágítanak arra, hogy egyik másik tagállamban milyen problémák történtek, mert nem megfelelő technológiát alkalmaztak, de viszont azt látjuk, tehát szembe kell néznünk az ilyen történetekkel, hogy azért a hulladékgazdálkodás az egyáltalán nem egy naív történet, és hogy nálunk ez még mindig szociális kategória, megfizettetés is, meg minden, és hogyha most megnézzük ugye, hogy Szabadka esetében, hogy kiépült a regionális hulladéktároló, és most rekultiváljuk a majdnem fél évszázadig működő Sándori szeméttelepet, több száz millió dinárt költünk egy nem megfelelően képített és használt hulladéklerakónak a szanálására. Mennyivel jobb lenne, hogyha ezt fejlesztésre tudnánk, és nem pedig a saját hibánk, most így általánosságban mondom, hogy saját hibánk gondolván az emberekre általában, hogy saját hibánknak a szanálására kellene költenünk. Ezek a környezetvédelmi dolgok, ezek nagyon sok pénzbe kerülnek, ezt már az Európai Unióban látják, és itt az áron, tehát a pénzén tudják legjobban megfogni a polgárokat olyan értelemben, hogy tudatosan gondoskodjanak az emberek a saját hulladékukról. Nem hiába van például mennyiség alapra kigondolva a hulladékgazdálkodás számlázása, tehát az ember minél több szemetet termel, annál többet fizessen. És legyen neki érdeke, hogy akkor tudatosan vásároljon, tudatosan éljen, komposztáljon, hogyha van rá lehetősége, hogy csökkentse a saját hulladék számláját. Na most nálunk ez a rendszer, ez még messze van, ugye sok esetben nem is mennyiség alapú a számlázás a hulladékgazdálkodásban, de még mindig sokkal olcsóbb, még mindig szociál kategória a hulladékgazdálkodás, mint mondjuk ott, ahol már tudatosan mennyiség alapú megfizettetés az Európai Unió tagállamaiban.
Szabadka önkormányzata most milyen uniós határon átívelő együttműködésben vesz részt, vagy hol pályáztak?
Mi két területen tudunk pályázni, ugye hát földrajzilag le van osztva, hogy egy adott önkormányzat milyen programba tud részt venni, tehát mi részt tudunk venni a horvátországi IPA, Interreg-IPA programokban, tehát a Horvátország-Szerbia Interreg-IPA programban és a Magyarország-Szerbia Interreg-IPA programban, ez mellett ugye a Duna Interreg-IPA programban is vannak más még hasonló Interreg-IPA programok, amiben részt tudunk venni. Nekünk jelenleg van egy projektünk, ami a horvát Interreg-IPA program keretein belül valósul meg, illetve kettő van folyamatban, ami a Magyarország-Szerbia Interreg-IPA programon belül. Horvátországban energetikai hatékonysága a téma, tehát közintézményekre szoláris panelek lettek felhelyezve, és ezt próbáljuk rendszerben ugye minél hatékonyabban működtetni a város területén együtt a horvátországi partnerekkel. Viszont a másik program keretein belül pedig az OptiBike projektum sorozat ugye folytatódik, ez most már harmadik, és ennek ugye a lényege, hogy a határmenti övezetben kiépüljön egy olyan kerékpár úthálózat, ami az idegenforgalmi feltételeknek megfelel, viszont lényegében ez számunkra politikusoknak, mondhatnám, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség politikusainak azért is fontos, mert az mellett, hogy idegenforgalmi célokat szolgál, a határmenti településeken élő polgároknak a biztonságosabb közlekedését is biztosítja, úgyhogy ezért arra is odafigyelünk, hogy persze, hogy jó az, hogy egy Eurovelo hálózathoz be tud csatlakozni egyik-másik kerékpárút, de azért, hogyha azt
helyiek is használják.
Így van, Királyhalom, Palics esetében, Hajdújárás esetében, hogy azért azok, akik a mindennapi dolgaik lebonyolításához használják ezeket a kerékpárutakat, ők biztonságosabban tudnak közlekedni, illetve most Ludas irányába is épül most ez a legújabb OptiBike 3 projektum sor, illetve projektum során Ludas felé is elkezdjük
építeni. Több éves projektum.
Így van, tehát ez a harmadik, ez most van folyamatban, de hát ez három ciklusban valósul meg, viszont van egy, most egy másik, az is turisztikai tematikájú projektum, ez a Sharing Values, amit Kiskunhalas önkormányzatával együtt realizálunk, és tehát ez egy turisztikai...
Értékmegőrző,
igen, de egy turisztikai stratégiai projektum, ugyanis az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia program rámutatott arra, hogy ennek a határmenti régiónak, illetve a határmenti régióban hiányzik egy stratégiai hozzáállás az idegenforgalom fejlesztéséhez. Úgyhogy kiindultunk abból, hogy mire van szükségünk, úgyhogy lehet, hogy ez első ránézésre nincs összhangban azzal, hogy idegenforgalmi stratégiai projektumról beszélünk. Arra van szükségünk, ugye, hogy felújítsuk a 113 éves városházánkat, ami a legnagyobb turisztikai attrakció itt a városban, és így már indokoltan is vettünk részt ezen a pályázaton, de ez mellett ugye hangsúlyt fektettünk arra, hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan tudnánk mi hozzájárulni a határmenti régiónak a turisztikai fejlesztéséhez, úgyhogy szakemberek ez a 36 hónap alatt, amíg tart a projektum, áprilisban kezdődött idén 2025-ben, és ugye akkor 2028 áprilisáig tart. Szakemberek fognak stratégiailag megfogalmazni célkitűzéseket, és nem csak Szabadkát és Kiskunhalast illetőleg, hanem Bács-Kiskun vármegyét és a Vajdaság autonóm tartomány területét lefedve, illetve izgalmas, innovatív turisztikai tartalmakat fognak generálni, amíg tart a projektum, és nagyon fontos az, hogy a projektum vége felé, mikor már konkrétan tudunk felkínálni valamit azoknak, tehát egy pluszt azoknak, akik idegenforgalomban vagy vendéglátóiparban ténykednek, akkor a projektum végén, hogy őket is megszólítsuk, és hogy ők használják utána tovább azokat, amit mi kifejlesztettünk a projektum során, és hogy így szolgálja ez a gazdasági fellendülést, illetve az idegen forgalom fejlődését itt a régióban.
És mennyiben kell az önkormányzatnak pénzt előteremtenie ahhoz, hogy a határon átívelő együttműködésben részt vehessen?
Természetesen ez egy nagyon jó anyagi vagy pénzügyi tervezést igényel, mert hogy ezek a projektumok úgy tudnak megvalósítani, hogy az önkormányzat vagy a pályázó, de ugye mi egy esetünkben ez az önkormányzat, elő kell, hogy teremtse az összköltségre a pénzt, mert hogy megvalósulás és sikeres elszámolás után tudjuk periódikusan igényelni
a pénzt. Utófinanszírozás az unió részéről.
Így van. Tehát tegyük föl, hogy az adott időszakban, amiről elszámolunk, megvalósult beruházás, akkor nekünk azzal ugye el kell számolni. Először szerbiai pénzügyminisztérium felé, majd a magyarországi IPA esetében Budapest felé, és utána, hogyha el tudtunk minden költséggel megfelelően számolni, akkor tudjuk igényelni a költségek 85%-ának a visszatérítését. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb tényező, amit én mindig kihangsúlyozok, mikor azt mondják, hogy a városházás beruházás az egy negatív történet lesz, és hogy nem fogjuk befejezni, de be fogjuk fejezni, mert hogy Szabadka nem fog játszani azzal a státuszával, hogy a jövőben tudjon EU-s pénzekre pályázni, tehát hogyha itt nem úgy történne meg a beruházás, ahogy azt az EU elvárja, nagyon szigorú szabályaival, akkor Szabadka önkormányzata nem tudna a jövőben az EU pénzeire pályázni, és ezt ennyi sikeres pályázat után, és annak reményében, hogy még nagyon sok fejlesztésre fogunk tudni pályázni, ezt a város nem fogja magának megengedni.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A vajdasági magyar szakközépiskolás diákok az idén is részt vehettek a Szakmasztár Fesztiválon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében két vajdasági elődöntője van a vetélkedőnek, az Adai Műszaki Iskolában és a Topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskolában jelentkezhettek az érdeklődők. A topolyai megmérettetésen Dudás Viktor járt.
A Topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskolából 8 tanuló jelentkezett az autógyártó szakma versenyére. Tudtuk meg Palusek Mihály szaktanártól.
A fölkészítés, mivel hogy maga a szakma, az itteni szakmával nagy mértékben azért fedi egymást, egyfelől, másfelől még természetesen az előző évek tesztjeit. Átnézzük, hogy diákok megoldják az, ahol olyan dolgok vannak, amikben nem biztosak, vagy nem tudják, azt közösen megtárgyaljuk, és hát tehát általában az előző évek tesztjei a kiinduló alap.
Most ugye a Sinkovics József, Műszaki Középiskola a házigazdájának a versenynek. Ugyanis zajlik egyébként a verseny?
Azt kell tudni, hogy ez a szakmasztár verseny, magyarországi verseny, több mint 40 szakmába versenyeznek a diákok. Ezek a szakmák közül 11 néhány szakmában a vajdasági iskolák diákjai is versenyeznek. Azt kell tudni tehát, hogy a versenyek minden helyszínen egyidejűleg zajlanak, központilag van megszervezve, központilag kapjuk el a teszteket, egy időben kezdi mindenki, egy időben fejezi, meg van adva tehát pontosan, hogy melyik szakmának hány percig tart a megmérettetés, és amikor befejezzük, el fogjuk kapni a megoldó kulcsokat, az itteni tanárok átnézik az itt versenyző diákok tesztjeit, és már ahogy átnéztük, már mindjárt tudjuk, hogy milyen eredményt értünk el, és utána pedig központilag ezt egyeztetik, és ennek alapján, az elért eredmények alapján megfelelő számú diákok tovább hívnak egy következő előválogatóra.
Petyeri Szabina vagyok, a Vegyészeti Technológiai Iskolában szaktanár vagyok a textil szakos diákoknak.
Hogyan készültek fel a mai szakmai versenyre?
Külön órákat tartottunk a diákoknak, és akkor így minden tantárgyból három tanárnő összefogott, és akkor mi tartottunk mindenki a saját tantárgyából. Hát egy kicsit nehéz volt azért, mert mégis mások a kifejezések, meg egy picit eltér a tananyag, úgyhogy itt próbáltunk egy kicsit változtatni a tananyagon, és akkor az volt egy kicsit nehézség. És akkor így készültünk a versenyre, megnéztük az előző évekből a feladványokat is, és akkor így próbáltuk meg összerakni nekik körülbelül a tananyagot.
Az iskolájukból, tehát akkor melyik szakmáknak a területén próbálkoznak majd?
Mi a ruhamodellező szakról a női szabó, vagyis divatszabó versenyre jelentkeztünk.
Népszerű a diákok körében ez a verseny?
Egyre népszerűbb, az első évben kevesen jelentkeztek, most minden évben egyre többen és egyre jobban érdekli őket, és nagyon lelkesen készültek a versenyre.
A felkészülés sok energiát vett igénybe, tudtuk meg a vegyészeti középiskola egyik diákjától.
Tanárnőkkel nagyon sokat készültünk, már szeptember óta készülünk a versenyre. Átvettünk mindent elsőtől negyedikig, az összes anyagot, és...
Bizakodók vettek volna.
Igen.
Úgyhogy jól tudom, te pár évvel ezelőtt már voltál köztársasági versenyen is.
Igen, voltam. És második helyezést értem el.
És milyen élmény volt ez számodra?
Igazából egy jó élmény volt, és nagyon sok tapasztalatot tudtam szerezni a verseny alatt, illetve előtte is.
Mire szeretnél menni a továbbiakban? Gondolom most már akkor a középiskolának a végén járhatsz.
Igen, negyedik osztályos vagyok, és Budapestre szeretnék tovább menni. Szeretném folytatni ezt a szakot.
Szoktál tervezni otthon különböző ruhanemüket?
Az iskolában nagyon sokat tervezünk, tehát otthon igazából csak ki szoktam egészíteni őket.
A Csókai Pataki Kata a vegyésztechnikus általános laborás megméretetésre érkezett.
Én az első osztályból jöttem. Nehéz volt felkészülni, mert nagyon sok olyan volt, amit még nem tudunk, és nem is láttam még ilyen kérdéseket, tehát nagyon nehezen készültünk fel.
Hogyan kell elképzelni a te tesztedet, a hallgatók részére kérdezem?
Láttam, hogy rengeteg számolás van, és rengeteg képlet, tehát nagyon sok igaz, hamis és kérdések. Az igaz, hamisokkal nincs is akkora gond, de hát a számolások azok a nehezebbek.
És egyébként ezen a pályán képzeled el a jövődet?
Igen. Nagyon tetszik ez a pálya és a szakma is. Tehát, hogyha van rá egy esély, akkor tovább is szeretnék menni.
Mi vitt rá, hogy vegyészettel foglalkozz?
Egyik szakma se tetszett így, mint ez. És gondoltam, hogy tetszeni is fog, de nagyon féltem tőle. Mivel sose voltam jó kémiából, de itt megmutatkozott, hogy most már jó.
A verseny vajdasági partnere a Magyar Nemzeti Tanács. Hajvert Ákos az MNT végrehajtó bizottságának kulturális ügyekkel megbízott tagja nyitó beszédében kiemelte, hogy jó szakemberekre mindig szükség lesz.
Nagy szeretettel üdvözlök mindenki. Tegeződhetünk titeket különösképp és a tanárokat, akik fölkészítették a fiatalokat, hiszen most indult el nemrég a második fél év, és biztos vagyok benne, hogy olyan sok idő nem volt, de azért abban is reménykedem, hogy már akik nem elsősök, hanem második, harmadévesek, legalább azok már azért szeptemberre fontolgatták, hogyha hallottak erről a rendezvényről, hogy készüljenek és itt lehessenek, de lehet, hogy van olyan is köztetek, aki az elmúlt egy hétben tudta meg, hogy majd jön. Minden esetre biztos vagyok benne, hogy azért vagytok itt, mert a tanárok látnak bennetek valami olyat, amit a többiekben nem. Tehát látnak bennetek olyan tehetséget csillogni, amit meg tudtok mutatni ezen a rendezvényen. Én kívánom nektek, hogy minél több mindent tudjatok megmutatni abból a tudásból, amit elsajátítottatok a tanulmányaitok során, és legyen ez a rendezvény egy a sok közül egy olyan rendezvény, amely segít nektek abban, és motivációt ad, hogy a saját szakmátokban valóban kiteljesedhessetek, és ne hagyjátok el a pályát, hanem legyetek ti azok a szakemberek, akikre a kis közösség, ahol majd lesztek, mindig számíthat. Mert egy jó mesterre, jó mesteremberre, jó szakmára mindig szükség van, és azt gondolom, ezt ti is látjátok, mert ha elromlik a mosógép, akkor nem találni a faluba olyat, aki ezt meg tudja javítani, vagy nem tudom, éppen építkezés van, és nem találni egy olyan szakember, vagy egy olyan gárdát, akik ezt meg tudják csinálni, hogy egyre kevesebben vannak, ami azt jelenti, hogy mivel kisebb a konkurencia, ezért nőnek a bérek is, szóval nem egy rossz fizető szakma a tiétek, amennyiben jól csináljátok. Ez a rendezvény hozzájárul ahhoz, hogy segítsen nektek abban, hogy még jobban csináljátok, és abban is, hogy barátkozzatok egymással. Most itt ültök, lehet, hogy nem ismeritek egymást, de én kívánom nektek azt, hogy mire véget ér a nap, ismerjétek egymást, és beszélgessetek, barátkozzatok, nem csak szakmai dolgokról, hanem az élet más dolgairól is. És hát kívánom a Sinkovics József középiskolának és az igazgatónőnek azt, hogy legyen ez egy sikeres rendezvény.
Lengyel Emese, a Sinkovics József műszaki középiskola igazgatója kiemelte, hogy a verseny évről évre népszerűbb.
Jó néhány éve már mi biztosítjuk a helyszínt a szakmasztár verseny vajdasági elődöntőjének. Én azt gondolom, hogy ez a verseny kezd egyre népszerűbbé válni, és talán a tetőfoka ebben az évben következett be, ugyanis a legtöbb versenyzőt az idei évben látja vendégül az iskola. 55 versenyzőnk van összesen 6 középiskolából, és legalább 5 szakmában versenyeznek itt nálunk a topolyai elődöntőben. Jó alkalmat nyújt a verseny barátkozásra, tapasztalat cserére, ismerkedésre, és a gyerekek itt összemérhetik a tudásukat, továbbá azok, akik tovább jutnak a budapesti döntőbe, fölzárkózhatnak a magyarországi diáktársaikhoz is.
Mondtam, mit viszel magaddal, vigyed örömmel, ne haragod. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszette. S ha úgy érzi, jól játszol, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világ. Színpadról látom az arcot, hát viszem oda. Tudod, itt van bent, ami velem marad, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondtam, itt viszel magaddal, formáld a darabot a szavakkal. A díszlet az maradjon itt, minden más az befér. Az életem adnám, ha te kéred, mosolyt egy zsákkal, hát ígérd meg. Itt hagyod bánat, a durrut lúgatni nem ér. Ha ez az első, vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondtam, mit viszel magaddal, hagyd itt az egót egy adaggal. A kormád a kormával megkarcol, bánhatod még. Mert élet fogyt, igaz ítélet, a színpadon állni, amíg élek. A végén, ha szeretsz, az öltözönbe kísérsz. Ha ez az első, vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, így játszanék tovább. Meglátom Istent, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem marad, mert itt van a színpad és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad.
Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi diákvetélkedőkről beszél Száva Vujicsics, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa, aki egyben a diákverseny ötletgazdája is.
A fogyasztóvédelmi vetélkedő az általános és középiskolások részére van. Én már az idén 14. alkalommal tartjuk, és ez a februári hónapban történik. A résztvevő csapatok természetesen tanulók, és ezek a tanulók általános és középiskolai tanulók. Három kategóriába helyeztük őket, úgyhogy ugye az általános, ezek hatodikos és nyolcadik osztály közötti, a másik az első, másodikos közötti párbaj lesz, és a harmadik, negyedikesek, középiskolások. Hát a Zenta községből próbáljuk ezeket a tanulókat alkalmazni, illetve bevetni ebbe a mély vízben, hogy a gyerekek megtanulják az internet vásárlás különféle akciókra, hogyan kell viselkedni, általában hogyan kell viselkedni a másfajta vásárlásokon, amennyiben távvásárlásról van szó, ahol nem látjuk a terméket, illetve a közvetlen vásárlást. Az akciókra rengeteg hamis akció van, és akkor ezeknek a gyerekeknek meg kell tanulni azt, hogy hogyan viselkedjenek vásárlásnál, szóval ne vásárolnak mindent, hanem próbálják tudatosan felmérni, hogy mire van szükséges és mire nem.
Ezek a témái a vetélkedőre?
Igen, ezek a témák a vetélkedőre. Már vannak jelentkezők is, és többek között mondjuk van az élelmiszerekben található tartósítószerek hatása a fogyasztók egészségére, egy ilyen téma jött be. A divatiparos káros hatásai, a fast fashion, illetve a divatra vonatkozik. Ezek mind általános iskolás és nagyon komoly témákat dolgoztak már fel. Hát reméljük, hogy ennek lesz is jó eredménye.
Milyen irányú a kutató munka? Tehát üzletekben érdeklődnek, közvéleménykutatást végeznek?
Hát a maga először is a mentorokkal kell egy jó mentort találni, akik bevezetik ebben a munkában, és természetesen nekik egy kis gyakorlat kell, hogy legyen, illetve egy kis kutatás, hogy ne az internetről vegyék le, hanem akkor csináljanak egy olyan példát, olyan mintát, mondjuk az internetvásárlásnál is, hogy mi az, ahol vannak ilyen különböző akadályok, és ezeket az akadályokat hogyan lehet legyőzni. Nagyon fontos az, hogy célirányú legyen az egész kutatás, hogy a fogyasztóvédelme legyen kapcsolatban, nem hogy beszéljünk a kólának a vegyi összetételéről, vagy bármi másról, hanem fontosan az, hogy hol vannak a vásárlók megkárosítva.
A saját baráti, iskolai, ismerős körben érdeklődnek adatgyűjtés céljából?
Adatgyűjtés céljából először is a mentor próbálja irányítani, hogy hol keresik a forrásokat. Mondjuk rá különböző lehetnek weboldalak, videóprezentációk, mit tudunk itt a fogyasztóvédelemnél adni különböző anyagokat, amelyek rámutatnak. Uh-huh. Nagyon fontosak itt mondjuk az akció termékekről van szó, hogy átnézik az internet oldalakat, stb. És legtöbb probléma az
összehasonlító.
Igen, lesz egy másik témám is ezzel kapcsolatosan, hogy a piros felirati, vagyis a piros ár, piros háttérben az ár nem mindig az akciót jelenti. Uh-huh. Néha drágább, többe kerül, mint amennyi a rendes ára a terméknek, erre is oda kell figyelni, úgyhogy a színek sokszor tévesztőek. És akkor a Zentai Fogyasztóvédelmi Verseny február 6-án lesz pénteken, és a maga jelentkezése január 30-áig kell, hogy megtörténjen a középiskolásokban, illetve az általános iskolásokban, és a közgazdaság és kereskedelmi iskolában 8 órai kezdettel kezdődik az első verseny. Ami a másik versenyt illeti, ez a regionális fogyasztóvédelmi diákverseny, ez már harmadik alkalommal lesz megtartva, ez az úgynevezett Talentum, ami a magyarországi DARFE, Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület szervezésében, illetve a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ révén közös szervezés, ez már harmadszor történik, eddig kétszer Magyarországon történt, és most mi leszünk a házi gazdája 2026-ban, maga a verseny március 7-én lesz szombaton, egy olyan helyen fogjuk megtartani ezt a versenyt, ahol a vendégek is elégedettek lesznek, a versenyzők is elégedettek lesznek. És nagyon fontos ez a regionális fogyasztóvédelmi diákverseny, hogy megnézzük ezt a párbajt, tavaly nagyon-nagyon sikeres volt a Szegeden a zentai csapatok voltak, nagyon sikeresek, és hát reméljük, hogy az idén is, ha bár a magyarországiak nagyon erősek, aki elsősorban mellük Európai Unió tagok, és a sokkal nagyobb is. Így van, ott azért a törvényeket szigorúbbá veszi. Uh-huh. Na most ami közös ennek az, hogy amikor a zentai községi verseny befejeződik, akkor minden csoportban, ami van, amit beszéltünk, három kategóriával, három tanuló megy tovább. Az azt jelenti, hogy 9 tanuló tud a regionális versenyen szerepelni.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
Mutatója száj elé emel. Gyere most és tarts el titokba, kerekedj fel a széllel indulunk. Őt kérdezd, én nem tudom hova. Gyere lök meg a hintát, itt ülök, körülöttem a csendesség beszél. Lehet egyszer, hogy megmutatkozik, na de addig hadd fújjon csak a szél. Letepertem és elhoztam neked ezt az apró állatkát ide. Becipeltem a lábtörlőd elé, gyere ki és oltalmazd meg te. Kitekertem a fűtésed kicsit, kipipáltam a fázhatnékodat. Lesikáltam a padlódról a poszt, hogy amíg ész még tisztán itt maradj. De vajon igazi fényből, vajon igazi fényből lesz-e most? Vajon igazi fényből lesz-e vajon igazi fényből? Amit adtam az ébredésemért, az az ára, hogy itt ülök veled. Nekem aztán fújhat bármi szél, sehová sem mennék nélküled. Mikor aztán eljön majd a nap, amikortól nem mozdulhatok. Temetetlen nem hagynak, hiszen temetetlen nem marad halott. Mit akartad a napsütötte részt, amiért még élni érdemes? Levakartam a polcokról a koszt, hogy amíg élsz még tisztán itt lehess. De vajon
itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A vállalkozói mellékletben rendhagyó módon diákot mutatunk be, aki tervezéssel és modellezéssel foglalkozik. A magyar kanizsai Kisboton csapatával a nyár folyamán a Magyar Asztronautikai Társaság műholdépítő versenyén lett első díjas az aszályjelző berendezésével. A legújabb projektje az, hogy olyan rakétát építsen, ami átlépi a hangsebességet. Csubrió Zoltán beszélgetett vele.
Kisbotondot már nem kell bemutatnunk a nézőknek és a hallgatóknak. Legutóbb akkor beszélgettünk, amikor egy aszályjelző készüléket, műholdas készüléket készítettetek a barátaiddal. Azóta sok minden történt veled. Mi a legújabb dolog, amikről be tudsz számolni?
Hát ez a verseny után belefogtam a még komolyabban a rakétaépítésbe, a modern rakéták világába. Ezzel már egészen hetedikes korom óta foglalkozom, még akkor technikatanárom segítségével kezdtem hetedik osztályban, akkor még ilyen elég kicsi, kb. Ekkora papírból és fából készült modelleket építettünk, aztán hát ezek egyre nagyobbak és nagyobbak lettek. Még el nem jutottam most arra a szintre, amikor már az egy kilométeres magasság fölé repülő, és akár két méter magas rakétákkal foglalkozok, amelyek ugyanezeket a műholdakat, vagy hát kenszeteket, ahogy nevezzük őket, amivel még a tavaszi versenyen indultunk, ezeknek a szállítására is akár képesek.
Volt itt egy nem akármilyen nyeremény is ez kapcsán, arról is nyithatunk egy új beszélgetést. Eljutottál Hollandiába, ha jól tudom, ott tapasztalatokat is szerezhettél. Hogyan élted meg ezt az utazást, és utána majd rátérhetünk az új rakétákra?
Rendben, akkor mesélek egy keveset hollandiai utazásomról is. Ez a magyarországi Kenset Hungary versenynek a nyereménye volt. Ez volt az a verseny, ahol ezeket az üdítős doboz méretű műholdakat kellett építeni, és mivel megnyertük a magyarországi döntőt, ezért a jutalmunk az volt, hogy az Európai Űrügynökség által szervezett Space Engineer for a Day nemzetközi diákkonferencián részt veszhettünk, ahol megjelent az összes európai űrügynökség tagországból az ottani nyertes Kenset csapat, és így velük beszélgethettünk, elmesélhettük nekik, valamint az ott dolgozó űrmérnököknek a mi munkánkat, akik viszont segítettek minket, hogy hogyan tudnánk ezt továbbfejleszteni.
Erről mesélni, mit szóltak ehhez, mikor meglátták egyáltalán az asszályjelző készülékedet, és hogyan fogadták ezt az ötletet?
Az ötletet nagyon jól fogadták, és azt mondták, hogy tényleg egy nagyon aktuális problémát old meg, és egy nagyon aktuális dolog, amikor építettük, és magával az elektronikánkra is az volt a válasz, hogy ez tényleg egy csoda, hogy ezt így bele tudjátok rakni. Mi főleg a visszajelzéseket fejlesztési szempontból inkább az ejtőernyőinkre kaptuk, mivel avval is mi eléggé trükköztünk, hogy volt 2 darab ejtőernyő, egy kisebb, ami kinyílt, először az lassította, itt fölötte lógtak, és így elég gyorsan leérkezett, de viszont leszállás előtt 500 méter magasan kinyitott egy nagyobb ejtőernyőt, hogy ne törje össze magát, mivel hogy a kicsi ejtőernyővel kb. 45 km/h sebességgel süllyedt, a nagyobbal kb. Csak 20, ami már egy biztonságos leszállás, és ennek a fejlesztésére kaptunk sok javaslatot, hogy hogyan tehetjük ezt megbízhatóbbá, hogy biztosra menjünk, hogy nem fognak soha például összecsavarodni az ejtőernyők.
Tehát akkor ez lett a legfontosabb hozadéka ennek a látogatásnak ott Hollandiában, vagy ez mellett kibontakozott még más is, amiről be tudsz számolni?
Számomra a legfontosabb hozadéka az az volt, hogy tényleg megerősítést nyert bennem, hogy azáltal, hogy beleláthattunk az ott dolgozó űrmérnökök munkájába, hogy tényleg ez az a pálya, amin én tovább szeretnék tanulni, és ez az, amivel én foglalkozni szeretnék majd egyetem után.
Gondolom akkor ehhez már mindjárt hozzájárul is az új rakétafejlesztés, az ötletek. Mit fejlesztesz most? Mi az, amin dolgozol?
A jelenlegi projekt az, hogy átlépjem a hangsebességet egy rakétával. Ennek az előkészítésén dolgozok jelenleg. Ahogy mondtam, még egészen 7. osztályig nyúlik vissza a rakétafejlesztésem, de úgy igazán komolyan még tavaly nyáron kezdtem el foglalkozni. Elmentem egy táborba Bajára, Magyarországra, a Bajai Tudományos Ismeretterjesztő Egyesületnek van minden évben megszervezve egy rakétás tábora, és ott megismerkedtem a szervezőkkel, és ott segítettek összerakni az első rakétámat, ami itt látható, ez volt még az első rakétám, ami tényleg az első nagy rakétám. Ő még kartonpapír csövekből készült, de gyakorlatilag olyan csövek, mint amit irattartó csőnek használtak. Valamint például 3D nyomot adtam neki egy orrkúpot, és fából kivágtam a szárnyait, és ő repült 2024 nyarán. Akkor jutott 450 méteres magasságba, és ebből rengeteget tanultam. Én építettem bele teljesen az elektronikát, ami vezérelte az ejtőernyők kinyitását, ugyanúgy, mint a műholdnak 2 ejtőernyője volt.
Hát most ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egybe fellövődik, meg egybe jön le is?
Igen, egybe ő fölmegy, utána, hát ott látható benne az ejtőernyő, össze lenne kötve. Csak most ilyenkor bemutatás szempontjából könnyebb, hogyha nem gabajodik össze. Ide be lenne kötve egy zsinórral, és innen kijön egy kicsi ejtőernyő. A nagyobb ejtőernyő pedig itt van a kúp alatt, szintén a kúp is hozzá lenne kötve. És akkor így zsinórokkal összekötve az ejtőernyőkön ereszkedve érkezik lefelé.
Azt még elmondhatjuk azért, hogy mi hajtja, mi emeli fel a magasba a rakétát?
Hát ez egy rakétamotor hajtja, azt mindjárt meg is mutatom, hogy néz ki.
Most egy rakétamotort fogsz a kezedben, akkor ha jól sejtem?
Igen, ez egy rakétamotor, pontosan az egyik alkatrésze, ami egyről nagyon fontos tudni, hogy ez a rakéta, ő egy szilárd hajtóanyagú hajtóművel repült, az azt jelenti, hogy egy ilyen csőbe be van töltve előre üzemanyag, általában kálium nitrát és alumínium por. Ezt készen vesszük, mintha az igazából ugyanaz, mint a tűzi játék a robbanós része nélkül, meg nagyobban. És ezt készen megvesszük, belerakjuk a hátuljába, körülbelül így ekkora helyet foglalt el az ön rakétamotorja, és az vitte föl.
Kíváncsi vagyok most már akkor, hogy mitől függ az, már hogy te majd kísérletet teszel ugye arra, hogy átlépd a hangsebességet, de mitől tud függni ez a történet? Tehát magától a meghajtómotortól, vagy a rakétának a kivitelezésétől, a rakétatestre gondolok, ugye?
Hát mindkettőtől függ. Például amit a kezemben fogok, ez már egy jóval nagyobb hajtómű. Ez viszont egy hibrid hajtómű, ahol azt jelenti, hogy ugyanúgy van benne szilárd üzemanyag, ebben az esetben PVC, ugyanaz a PVC, mint amiből a csöveket készítjük, de viszont neki kell adni oxidálószert, ami nitro. Ugyanaz a nitro, amit az autók, amikor tuningolják és belerakják, ő egy palackban ide bele kell csavarozni a tefejébe a nitro palackot. Itt van egy menet rajta, oda belecsavarozzuk, és avval az egy szelep van rajta, az automatikusan, ahogy hőt kap, megnyílik, és így ez hajtja a rakétát. Ő azért jó, mert bele elég olcsón lehet vele repülni, mivel hogy könnyen beszerezhető az üzemanyaga, és így többet tudunk tesztelni. Úgyhogy ezt használtam a mostani tesztrakétáimban, ami, hogy meséljek róla, hogy mi történt ezen a nyáron, megépítettem a második nagy rakétámat, Neptunnak hívták. Ő egy 2 méter magas rakéta, tehát el lehet képzelni, hogyha most itt fognám magam mellett, hogy jó magas lenne. És ő volt az első rakétám, aki több mint 1 kilométer magasra repült, pontosan ebben a hajtóművel. És ebben teszteltem azokat az elektronikákat, amiket majd később a hangsebesség átlépésénél fogok használni.
De különben a világon vannak olyan rakéták, amik képesek már erre a dologra, amire most te is keresed a megoldást?
Vannak, de viszont nem túl sok ember. Például én ugye Magyarországon foglalkozok rakétamodellezéssel, az egész magyarországi társaságban eddig egy ember van rajta, akinek sikerült. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen nagy kihívás számomra, hogy úgy végigjárni ezt az utat, hogy még viszonylag nem sokan taposták ki.
De hogy viszonyítási alapunk legyen, például egy Columbia űrrepülőgép, amikor felszáll, azt hogyan tudjuk hasonlítani egy ilyen rakétához? Tehát mi lehet a különbség abban, amire most te keresed még mindig a választ, ugye hangsebesség átlépésére? Egy űrrepülőgép ugye képes egy ilyen mutatványra?
Igen, egy űrrepülőgép körülbelül a hangsebesség 25-szeresével képes haladni, tehát az még ettől azért messzebb van, és ugye amikor egy rakétát elindítunk, amivel például egy valódi műholdat, vagy az űrrepülőgép, tehát vegyük például, amikor ő elindul, neki nem a magasságszerzése a fontos, hanem a sebesség, mivel akkor fog pályára állni a Föld körül. Mivel, hogy ugye most legyen az a Föld, és hogy ha csak kilőjük, akkor eltávolodik, és utána vissza fog zuhanni, ugyanúgy, mint a mi rakétánk, vagy például fölmegy 1 kilométer magasra, és visszazuhan. De viszont ahhoz, hogy ő elkezdjen körözni, ahhoz 27 000 km/h sebességgel kell haladnia. És ezt a sebességet el kell érni, ha nincs meg ez a sebesség, akkor ő vissza fog szép lassan ereszkedni, és egyszer csak vissza fog esni a Földre.
Akkor ha jól érzékelem, akkor ezzel is az a cél, hogy pályára tudjál állítani egy eszközt, egy mérőeszközt, egy szondát.
Hát az azért ettől még messze van, ahogy mondtam, ez a sebesség, ez egyenlő a hangsebesség 25-szeresével. Az én rakétám a hangsebesség körülbelül 1,3-szorosával, tehát olyan durván 450 méter per szekundummal fog menni, a hangsebesség az olyan 370 méter per szekundum.
Persze, az a két dolog között óriási a költségkülönbség.
Igen.
De viszont hogy lehet azt megoldani, hogy ez a rakéta is minél gyorsabban följusson? Tehát, hogy kicsi a test maga, tehát hogy arra akarok kérdést fogalmazni, hogy nem jutott el az emberiség eddig erre a pontra, hogy ilyen szerkezetben ilyen kisebb használható dolgokat tudjon fölküldeni esetleg, pályára állítani, vagy ha ezt a te szondádat veszem alapul, ugye ez, ha jól értem, akkor fellövöd a rakétával, fölmegy, elvégzi a dolgát pár perc alatt, és visszajön a földre.
Igen.
De viszont akkor a másik kérdés még mindig fent lebeg, hogy fellőni egy ilyen költséghatékony módszerrel.
Itt minden igazából két dologtól függ. Az egyik a hajtómű teljesítménye, a másik pedig a szerkezetnek a teljes tömege. És ennek a kettőnek mondhatni ki kell játszani, hogy minél nagyobb teljesítmény és minél kisebb tömegünk legyen. És pontosan az, hogy a rakéta hajtóművek technológiájának is el kellett jutni arra a szintre, hogy most már meg lehet venni egy olyan hajtóművet, ami tényleg nagy, ehhez a például a hangsebesség átlépítéséhez elég nagy teljesítményt ad, de viszont elég kicsi tömeg mellett. De viszont ez mellett, ami nagyon fontos, ami erre az évre az én legnagyobb újításom volt, hogy a rakéta tömegét is minél kisebben tartsuk. Ezért ez a következő prototípus rakéta, ami még nem repült, még vár a befejezésére. Ő neki a szerkezete már nem kartonpapírból van, hanem karbonból, valamint üvegszálból. Ez a két anyag nagyon, ha röviden akarnám jellemezni, nagyon erősek, tehát a karbon körülbelül 9-szer, az üvegszál körülbelül 3-szor olyan erős, mint az alumínium, ugyanolyan tömeg mellett.
Komoly számításokról van szó. Milyen számításokat kell alapul venned mindehhez a kísérlethez?
A legfontosabb az, hogy úgy tervezzük meg a rakétát, hogy a fölfelé úton stabil maradjon, mivel mi nem tudjuk irányítani a rakétát. Tehát ő egy állványra fölhelyezzük, majdnem függőlegesen, általában körülbelül 3-tól 5 fokra megdöntve, az azért van az az ilyen biztonsági bedöntés, hogy ha valami baj történik, akkor véletlenül se felénk jöjjön, például nehogy véletlenül a nézők közé essen, hanem általában úgy van, hogy egy mező szélén állunk, és akkor a mező felé fordítjuk, és akkor ha valami baj van, ott zuhan le. Tehát ő egy picit megdöntve indul, és neki utána mindent az aerodinamika dönti el, hogy merre fog menni, és azért vannak a hátán szárnyak, hogy egyenesben tartsák. És magában az annak a kiszámítása a legfontosabb, hogy mekkora szárnyai legyenek a bizonyos testtömeghez, testhozhoz és a tömegközéppont helyzetéhez képest. Az a lényeg, hogy minden rakétának, vagyis hát igazából minden testnek, ami a levegőben mozog, van egy aerodinamikai középpontja, és ezt mindig a tömegközéppont mögött kell tartani, mivel a tömegközéppont körül fordul a rakéta, és hogyha az aerodinamikai középpont előtte lenne, akkor annál fogva visszafogná, és ezért könnyen mondjuk visszafordulna. De ha mögötte van, akkor ő mondhatni húzza vissza annál a pontnál fogva minden aerodinamikai erő a rakétát, és a tömegközéppont körül forogna, ezért egyenesen megy. Ugyanez az elve például a nyílvesszőnek, ez miatt megy egyenesen, mivel ott vannak a tollak a hátulján.
Ez sem egy olcsó dolog, de mi van akkor, hogyha mégis túlszáll, és nem látod, hogy hova esett le, vagy hova érkezett, ugye meg? Erre megtalálásra módszer akad-e?
Persze, vannak most erre, már erre módszereink. Ahogy meséltem, ugye építettük ezt a Kensett műholdat. Őbenne már próbálkoztunk GPS-t beletenni, és ez alapján megterveztem egy saját GPS rakétakereső rendszert. Ez az én saját fejlesztési rakétakereső rendszerem. Ő a repülő fele, ami a rakétán van, ő pedig a földi fele, amit tartunk a kezünkben. Ő úgy működik, hogy van rajta először is egy mikrokontroller, ő vezérli az egészet, olyan, mint egy számítógépnek a processzora, csak sokkal egyszerűbb cserébe, mondjuk sokkal kevesebbet fogyaszt, tehát egy picike akkumulátorról nagyon sokáig működni fog. Van ezen a felén egy GPS vevő antenna és modul, ami a GPS műholdakról, amik a Föld körül keringenek, azok alapján meghatározza a helyzetét, ugyanúgy, mint ahogy például a Google Maps tudja, hogy hol vagyunk. Ő a koordinátákat lekéri, tehát tudunk ugye egy hosszúság-szélesség koordinátát, őt a mikrokontroller a másik oldalon földolgozza, és ezen a rádióadó modulon keresztül, aminek itt van az antennája, tovább küldi a földi állomásra. Hát ott pontosan az ellenkezője történik, befogja az antenna és a vevő modul földolgozza, a mikrokontroller azt egy számunkra érthető formátumra átfordítja, és azután van rajta egy kis képernyő, ahol kiírja a két koordinátát, ezt azután be tudjuk pötyögni a telefonunkba, és
meg lehet találni,
és meg lehet találni az eszközt, igen.
És mi a hatótávolság, azt is mondjuk el?
Hát ez most volt egy rakétás találkozónk Baján, akkor a második napon nagyon nagy szél volt, és ez miatt az egyik rakéta véletlenül kinyitotta a fő árnyőjét, a nagy árnyőjét, ugyanúgy, mint a Kenszaton, hogy meséltem, ugye van általában egy kis árnyő, nagy árnyő, ő a nagy árnyőt véletlenül kinyitotta 2100 méter magasan, a körülbelül 35 km per órás szélben, és onnan szép lassan levitorlázva elvitte a szél 8,5 km messzire, ahol egy mező közepén landolt, és hát ez a rendszer segítségével találtuk meg.
Nem egyszerű a dolog. Hova szeretnél eljutni ezzel a történettel? Mi a jövőbeli célod?
A fő célom mindenképpen az, hogy űrmérnökként szeretnék tanulni, és utána pedig igazi rakétákon szeretnék dolgozni.
Ezt hol teheted meg különben? Milyen iskola kell ehhez? Hol tudod ezt elvégezni?
Egyelőre egyetemi alapszakra Budapestre szeretnék menni, a Budapesti Műszaki Egyetemre, mechatronikára, mivel az ad egy jó alapot az űrmérnöki mesterszakokhoz, mivel az űrmérnök az úgy néz ki, hogy általában az vagy mechatronikai mérnökből, vagy gépészmérnökből, vagy elektromérnökből, utána egy továbbképzése, egy mesterszak. És az is van most már például Budapesten is, de gondolkozok, igazából nyitott vagyok mindenre.
És ki a te fő példaképed?
Hát, őszintén nem tudom. Nem volt soha úgy egy ember, aki annyira, úgyhogy mondjam, megfogott volna, hogy igen, ő a példaképem. Inkább úgy érzem, hogy én inkább abban látom az ilyen példakép szerepét, hogy például látom interneten, hogy valódi cégek mit gyártanak, és az mögött fekvő dolgokat. Esetleg, ha egy embert kellene mondanom, nem valaki annyira ismert embert fogok mondani, Detrőr Sunar egy magyar űrmérnök, aki a James Webb űrtávcső MIRI műszerének az egyik főmérnöke volt, és ő most is mentorál engem mindenféle elektronikai irányokban.
Van itt egy kis csoda a sarokban. Mi a titka ennek, amit itt látunk?
Hát ez az én kis teleszkópom, amit 8. születésnapomra kaptam, és ez volt az, ami bevonzott az űrkutatás világába. Amikor úgy 8 éves koromban először megláttam a Szaturnusz gyűrűjét, akkor így elgondoltam, hogy de hogy lehetne ezt közelebb jutni? És akkor elkezdtem, például építettem utána kartonpapírból, kartondobozból, azt hiszem egy mosógép dobozzából egy rakétát, amiben beleültem, egy ilyen kis papírból készült sisakkal a fejemen, és az volt nekem így az élmény, hogy én akarok rakétát építeni.
És azóta igazán megfogott a dolog. Mire képes egy ilyen teleszkóp? Lehet, hogy soknak van otthon teleszkópja, ez a te teleszkópod, mire volt képes akkor azon felül, hogy bevonzott ez a űrkutatási történet?
Hát igazából legjobban arra, hogy bevonzon, de például a Holdat nézegettük vele, Jupiter holdjait, és a Vörös foltját, a Szaturnusz gyűrűit, tehát körülbelül ez az, amire használtam.
És azóta is itt van a szobádban, és igen, mai napig is használod?
Néha szoktam használni, de most már nagyon ritkán, de itt őrzi az emlékeimet.
Gratulálok neked ehhez a történethez, ezekhez a sikerekhez, amit elértél eddig, és kívánom, hogy váljanak valóra ezek az álmok, amik most előtted lebegnek, és mondjuk egy 10 év múlva egy olyan interjút készíthessünk, ahol átlépted már a hangsebességet az eszközöddel, vagy esetleg egy teljesen új csodá kerül ki a kezeid közül. Köszönöm szépen.
Rendben, köszönöm szépen.
Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
A heti gazdasági figyelőben hallhattak a határon átívelő uniós együttműködésről egy Szabadkán megtartott tanácskozás alkalmából, amelyen az európai területi társulások szerbiai jogi szabályozásáról egyeztettek. Továbbá beszámoltunk a szakmasztár diákvetélkedőről, amelynek egyik állomása Topolya volt. A fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi diákvetélkedőkről beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben rendhagyó módon egy vetélkedőre tervezett, asszályjelző berendezést készítő magyar kanizsai diákot mutattunk be, aki csapatával a nyár folyamán a Magyar Asztronautikai Társaság műholdépítő versenyén lett első díjas. A munkatársak Trifkovics Rita, Dudás Viktor, Csubrilo Zoltán, Móricz Éva, Horváth Csaba és Veszna Csanak Andexit nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.lsper.hu honlapon, a hangtárban, a heti gazdasági figyelő cím alatt. A műsorral a jövő héten a szokásos időben kedden délelőtt a 10 és az estismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szerdán hajnalban 3 óra előtt jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.